ez a kérdés nyilván fölöslegesnek tűnik, hát hogy mire tanít? Hát gazdálkodásra tanítja az embereket, az államokat és az egyéneket egyaránt. Azért nem olyan egyszerű a dolog. A gazdaság és eszmetörténet nagy gazdag empirikus anyaggal rendelkezik arról, hogy mikor, hogyan, miképpen vélekedtek a tudósok és azoknak a gazdaságpolitikusok, azoknak az országoknak, akik különböző gazdaságpolitikákat követtek. Sajnálatos módon azonban erről a kérdésről a mai közgazdász nemzetség nagyon keveset tanul. Nekem szerencsém van, és azoknak is, akik oda jártak a Szegedi Egyetemre, Szegedi Egyetem közgazdasági karának létrehozásában oroszlán részem volt, és aztán az első dékánja, Farkas Beáta asszony, hasonlóképpen, mint ahogy most én mondom, fontosnak tartotta az elmélet történetet. Ez a nemzedék, ez az ottani közgazdász végzett hallgatók valamit legalább tudnak róla. De példának okáért, amikor itt Budapesten a 99-es évben létrehoztuk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a történelemtudományi doktori iskolát, abba bevontuk a Corvinus Egyetem elmélettörténeti tanszékéről is a professzorokat, híres Mátyás Antal professzort és Becker Zsuzsa professzorasszonyt. Becker Zsuzsa elmondta nekem, hogy nagyon szomorú, mert a Közgazdasági Egyetemen választható tárgyát tették a közgazdasági elméletek történetét. Én meg kell mondjam, hogy amikor én 1960 és 64 között tanultam a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a legnehezebb tárgy és a legtöbb hasznot hajtó tárgy az elmélettörténet volt, amelynek részben voltak szocialista elmélettörténeti része is, de a polgári elméletek történetében Mátyás Antal professzor megtanította nekünk, hogy hát hogy is gondolkodnak, és hogy is gondolkodtak az évtizedek, sőt évszázadok során a közgazdászok. Hát nem a Pallas Athéné pattan ki Zeus fejéből, hogy meg tudjuk mondani, mik a közgazdasági törvényszerűségek, azokról már régóta gondolkoztak az emberek, és ennek a gondolkodásnak mindig az volt a befolyásolója, hogy milyenek a körülmények, hogy alakul a helyzet. Milyen helyzetre is gondolok? Például arra, hogy kezdetben voltak az egyéni vállalkozások, aztán jöttek a társas vállalkozások. Kezdetben nem engedték a szakszervezeteket, aztán később a szakszervezetek tárgyaló partneré váltak, és nagyon fontos szerepet töltöttek be. A technikai haladásnak a különböző hullámai, amiről a történészek, ugye a Kondratyev gazdaságtörténészek, a Kondratyev ciklusként emlékeznek meg, a robbanómotorok terjedésétől a vegyipari forradalomig, aztán a mikroelektronikai forradalomig, olyan technikai technológiai változásokat hoznak, amelyre a közgazdaságtannak reagálnia kell, mert például az egyik legizgalmasabb dolog a mai napság az, hogy a technológiai változások rendkívül olcsóvá tették a informatikai beruházások eredményeit. Tehát azok a termékek ugye hamar olcsóvá válnak, és így el tudnak terjedni. Egész más, mint amilyen korábban volt. Ezekre a tudománynak reagálnia kell. Tehát nem lehet azt mondani, hogy van egy egyszer és mindenkorra örökérvényű szabálygyűjtemény, hanem azt kell megnézni, hogy a kihívásokra milyen választ tud adni a közgazdaságtan az adott időszakban. Ami azonban egy ilyen általános érvényű és nagyon fontos probléma az, hogy kezdetben, amikor megszületett a tudományterület, Adam Smith-ék idejében, akkor a szabad piac szorgalmazását írták le, hogy legyen a kereskedelem és a beruházás, az áramlása a termési tényezőknek szabad, mert hogy az korábban korlátozta a landlordok, a földesurak uralma. És ettől a földesüri kötöttségtől, feudalizmusnak ettől a kötöttségétől akartak megszabadulni egy olyan iparosodási folyamat érdekében, amelyben a munkamegosztás lehetővé válik, és a termési tényezők, akár a tőke, akár a munkáról odaáramlanak, ahol szükség van rájuk. Azonban az idő változott, és napjainkban, hát majd mindjárt erről még szót tehetünk, hogy vajon van-e igazán szabadpiac, én azt gondolom, hogy teljesen szabadpiac a mai világban nincs. Sok minden szabad, aminél néha az ember azt mondja, hogy bár ne lenne. Tehát van egy olyan piaci körülmény, amelyben az emberek élnek, és az elmúlt évszázadok során nem lehet elvitatni, hogy sokat fejlődött az emberek életszínvonalát, tehát a közgazdaság tudomány, és a gazdaság fejlődése hozzájárult az, hogy az emberek ma természetesnek veszik, hogy fűtés van a lakásokban, hogy a víz be van vezetve a lakásban. Könyörgöm, hát még a nagyszüleink idejében is, még a Tiszára járt le a nagyanyánk vízért, azt itták. Igazokon Tisza is volt a Tisza, csak úgy mellesleg jegyzem meg. Na de amikor reggel korán kimentem akútra, leteszem sajtárom az útra, arra megy a vármegye hajdúja, belelépett, letörött alatta, mondta a népdal. Hát milyen idő volt az, amikor ki kellett járni vízért, ugye? És ma ez a mai ember fejében fel se vetődik, hogy ez nem lenne természetes, de hát ezt a technológia haladása, azt pedig a megfelelő koncentrációjú tőkeberuházások eredményezték, azt pedig az elmélet alapozta meg, hogy ez hogyan is lehetséges. Úgyhogy a közgazdaságtan hozzájárult a természet erőforrásának hatékonyabb felhasználásához, sajnálatos módon a kizsákmányolásához is, ez egy külön téma lenne, és ezt itt korlátozni is kellene, de mindjárt az emberek jólétéhez csak hogy, és itt álljunk meg egy polgári szóra. Az elmúlt 30-35 évben az emberek jövedelme kezd nem változni. Az átlag ember jövedelme, erről már többször ejtettem szót az elmúlt előadások sorozataiban, nem változik, nem nő. Reál jövedelme nem nő. Kialakul egy olyan társadalom, amiben van egy 1%, akinek a csillagos égbe megy a jövedelme, és van 99%, aki stagnál. És erre manapság nem kapunk választ a közgazdaságtudományból, és ezért az elmúlt 30-40 év alatt történt változásokat feldolgozó új közgazdaságtudományra bizony szükség van. Meg kell mondanunk, miért nem élnek manapság az emberek jobban, mikor halljuk, hogy a termelékenység meg egyre nő. Hova megy akkor ennek a növekedésnek a haszna? Ahogy mondom, a közgazdaságtan megszületésekor a földesurakat járadékosoknak tekintették, azt mondták, hogy ők nem járulnak igazán hozzá a munka és a tőke párosához, hogy így mondjam, hogy összeteszik a vállalkozók a vállalkozási tapasztalataikat, meg a tőkét, és a munkások meg dolgoznak, és ezek értéket alkotnak, de mit csinál a járadékos, a földesúr? Az álmában is jövedelemre tesz, tehát nem kell érte megdolgoznia. Ez a kezdeti közgazdaságtan tehát különbséget tett a megszolgált és a meg nem szolgált jövedelem között. De a modern közgazdaságtanban bármennyire furcsának is tűnik ez a megállapítás, nem igazán ismerik a járadék fogalmát. Vannak, akik ezzel vitába szállnának, hogy dehogy nem, hát hiszen sokszor mondják, hogy így vannak monopóliumok, és azokat le kell törni a szabad piaccal, ugye? Sokszor mondják ezt. Mégis én állítom, hogy igaz, amit mondtam, mert hogy a statisztika egyszerűen nem ismer meg nem szolgált jövedelmet. A járadékokat is profitként mutatja ki. Tehát így szerepel a statisztikában. Na és hát azt nézzük meg, hogy kik manapság a járadékosok. A legnagyobb járadékosa a mai világban maga a pénzügyi szektor. A pénzügyi intézmények, a pénztőkések, a bankok, amelyek különösen a bankok. Többinél is van ilyen, de a bankoknál, hogy teremtett pénzzel lehet jövedelemre szert tenni, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy a semmiből valamit csinálnak, és ennek az oka egyszerűen az a jog, amit megkaptak, hogy az ő joguk a pénzteremtés monopóliuma. Most már próbálják ezt lazítani, mindenféle módszerek, talán hallottak a kedves hallgatóim, olyanról is vannak ilyen magánpénzek, mint a bitcoin, úgy hívják, tehát amelyek nincs kibocsátó intézménye, és mégis lehet vele nagyon sokat keresni. Én nem vagyok ilyen Schusternek lokos a cipőjén, elméleti közgazdász vagyok, és ilyen gyakorlati hazardírozásban sose vettem részt, de minden esetre ez is mutatja, hogy a pénz monopóliummal szemben van egy lázadás a világban. No, megszolgálni a jövedelmeket ezt általában csak a bérből és fizetésből élőknek szükséges. Nekik dolgozni kell. Nézzük azonban most, hogy kik azok, akik manapság igazán járadékosok, és ezek pedig a bankok. Hát igen, csak hogy ezt kimondani, és ezt megindokolni, érvelni, tudományos módon, nagyon nehéz, mert az ilyen kritikai megjegyzések nem nagyon tudnak betörni az akadémiai berkekbe. Szisztematikusan eltávolítja ez a tény a diákokat attól, hogy ebben foglalkozzanak, mert azzal fognak foglalkozni, hogy milyen módszerekkel lehet pénzt keresni, a money making technikájával fognak foglalkozni, és nem azt nézni, hogy de hát akik itt a legjobban és legügyesebben teremtik a pénzt, az ott tulajdonképpen meg nem szolgált jövedelemként teremtik ezt. Az egyetemi oktatásban ma mindenütt a főáram, hogy a legjobb rendszer a szabadpiac. Aki mást ír, annak a cikkei nem jelennek meg a főáramú folyóiratokban, már pedig ezek a folyóiratok jelentik, és ez Magyarországon is így van. Mit idézek most, az nem az én saját gondolatom, meg kell mondanom őszintén, hanem az amerikai valóságot bíráló jeles pénzügyes közgazdának, a Michael Hudsonnek az írása, de másokat is tudok idézni elég nagy számba, akik ezt bebizonyítják, hogy a mai világban nem lehet szinte megjelenni a nemzetközi sajtóban, úgymond nem mainstream gondolattal, vagyis ilyen kritikai gondolattal, hogy vannak monopolisták, akik nem megszolgált jövedelemet tesznek szert, mert erre azt mondják, hogy mi az, hogy nem megszolgált jövedelem. Hát, ha valaki megfizette, akkor kellett neki. Ha kellett neki, akkor az megszolgált jövedelem. Csak ugye, ha olyan a helyzet, hogy monopolista a viszony, akkor nem nagyon tudsz ebben válogatni, mert nem tudsz máshonnan adott dolgokat beszerezni. Ilyen például a gyógyszeripar, ilyen az egészségügyi szolgáltatás, és ilyenek bizonyos informatikai területek, high-tech területek. Tehát vannak olyan területek, amiket levédelnek szabadalmakkal, és akkor nem tudsz hozzájutni. Tehát itt ezeknek egy bizonyos értelme van, mert a kutatásokra fordított pénzeknek meg kell térülni. Na, de itt ennél sokkal többre van szó. Tehát itt olyan hosszú időre kiterjesztett szabadalmi jogokról van például szó, szabadalmi ügyvívő barátaim, ezt biztos nagy kritikával hallgatják, mert vannak ilyenek nekem, hogy hát most, mintha azt mondanám, hogy ez nem egy jó tevé, de fontos a szabadalmi szabályozás, csak az a fajta hatalmi túltengés, amellyel hosszabbítják bizonyos szabadalmaknak a létét, amelyeknek eredményeképpen például nem tudnak hozzájutni megfelelő gyógyszerekhez a fejlődő országok, csak hogy őket emeljem ki, de ez ránk is vonatkozhat, vagy amikor olyan magasak az egészségügyi szolgáltatási árak, hogy azokat nem tudja megfizetni az egyszerű ember, és egyszerűen meghal, mire oda jut. Hát ezt nem mondja nekem senki, hogy ez indokolja az ilyenfajta monopolista korlátozásokat. Más vélemények azonban korábban azt mondták, hogy na de hát nem áll, hogy az állam szóljon bele mindenbe és szabályozzon mindent, mert akkor az állam rátelepszik a piacra, rátelepszik a polgárokra, és ez út lesz a szolgasághoz. Út a szolgasághoz. Ez volt a címe Hayek könyvének, híres könyvének 43-44-ben jelent meg, amely aztán olyan nagy sikert biztosított neki, sokkal később, nem közvetlenül akkor, hanem akkor, amikor Thatcher asszony meg Ronald Reagan felkarolta Hayeknek az elméletét, és hogy a teljes szabad piaci gazdaságot, privatizációt, liberalizációt bevezették. Éppen ez az az időszak, amikortól kezdve figyelték az elején, hogy mondtam, hogy az átlagbérek, reálbérek Amerikában 30-40 éve nem nőnek. Na, pont ez volt az az időszak, amikor a Hayek-féle gondolatokat politika rangjára emelték. Tehát út lett a szolgaságba, csak nem ám abban a szolgaságban, hogy az államnak a szolgái lettünk. Mi itt Kelet-Európában sajnos ebbe belecsúsztunk. És pontosan ez volt az, amit többek között a Reagan-féle politikáknak még alapot is adott, hiszen világos példája volt a kelet-európai országok helyzete annak, hogy ha az állam a mindenható, akkor lemarad a társadalom, lemarad a gazdaság, ténylegesen diktatórikus viszonyok alakulnak ki, hiszen tudjuk, nagyon jól tudjuk mi nyelni az utolsó pillanatig, hogy működött a besugórendszer, és milyen volt a kicsit burkoltabb, ám de azért mégiscsak diktatúra az országokban, a kelet-európai országokban. Tehát ilyen értelemben Hayeknek igaza lett, hogy az állam mindenhatósága az nem jó, csak hogy az a baj, hogy az igazság nem olyan, hogy vagy. Mert amikor azt mondjuk, hogy csak a szabad piac az a jó, és nem az, hogyha az állam szabályoz, akkor egy újabb utat találunk a szolgaságban, mely szolgasság azonban nem az államhoz, hanem a pénzügyi intézményekhez köti az embereket. Napjainkra egyre inkább olyan gazdaság jön létre, amelyben a polgárok adós rabszolgákká válnak. Hiszen évek óta, ahogy mondom, nem nőnek a bérek, noha növekedett a gazdaság az USA-ban, és USA-ra hivatkozom, mert előbb-utóbb mindig azt tekintik példának. USA-ban a jövedelmük 40%-át költik az emberek lakhatásra, jelzálog hitel törlesztésére. Korábban ez csak 25% volt, tehát rendkívül nagy mértékben megnőtt az utóbbi időben az embereknek arra való, hát biztatása, felbátorítása, meg valószínűleg más lehetőség nem nagyon volt nekik. Túl olcsó hitelekkel bele is húzták őket abba, hogy nem ismerős nekünk? Nem ismerős magyaroknak nekünk? Mondom, én Amerikáról beszélek, de nekünk is vannak ilyen ismerős jelenségek, hogy behúzzák az embereket az olcsónak tűnő hitelekkel. A lakáshitelekben aztán, amikor kitör a válság, akkor mind elveszítik a fedelet a fejük fölül. És ezen kívül még a pénzügyi szektorban, tehát most a 40% Amerikában, amit erre költenek a bérükből, ez még jön 15%, amit fizetnek a állami helyi adókra, társadalombiztosítási hozzájárulásra, és aztán még vannak az autó és a diákhitelek törlesztései, és a hitelkártyák törlesztése, ez mindig belecsúsznak a mínuszba. És ez olyan nagy arány, hogy alig egyharmada marad az embereknek arra, hogy a bérükből fogyasztási javakat vásárolhassanak. De könyörgöm, hát miből áll a nemzeti jövedelem? A nemzeti jövedelem nagy része a beruházás, és főképp, mintegy 70%-ban a fogyasztási javak termeléséből áll. Na de ha abba korlátozódnak az emberek, egyenként és globálisan, akkor visszaesik a konjunktúra, de hát akkor mit lehet csinálni? Ez volt az, amire azt mondták, hogy egyenek hitelt, és vegyenek fel mennél több hitelt, hogy abból hitelből fogyasszanak, de ez beviszi az embert az eladósodás utcájába. Soha ebből ki nem tudsz szabadulni. Ezek után mindig arra dolgozol, emlékszünk-e erre, még a magyar múltból is vannak ám történelemben is emlékek rá, amikor az emberek eladósodnak a gyáruknál, és utána a fizetésüket, amikor megvan, azonnal a gyár boltja lenyúlja, mert az látta el minimális élelmiszerrel adott esetben itallal az embereket, és tulajdonképpen arra keresel, hogy oda vidd a vállalathoz, pontosabban a kereskedelmi céghez. Tehát az emberek adósrabszolgák lesznek, és egészen addig a határig, amikor már a törlesztések már még csökkentik az életszínvonalakat, egész addig húzzák ezt a több hitellel való kitömését a gazdaságnak. Aztán, amikor ebből ilyen válságjelek jelentkeznek, akkor hirtelen megváltoztatják el, és már többször utaltam, hirtelen megváltoztatják az elméletet, nagyon, nagyon rugalmasan tudják kezelni a dolgokat, akkor hirtelen anortodox módszerekkel lehet hitelt teremteni arra az állam számára, hogy felmentsék a következmények alól a bankokat, de nem az egyes embereket. Tehát érdekes módon Amerikában a bankszektort kihúzták, nem csak a kereskedelmi bankszektort, hanem a pénzügyi intézmények többi részét is, amelyek a jelzálog forgalmazással foglalkoztak, kihúzták. Az embereknek azonban sok-sok millió embernek, sok-sok tízmillió embernek az élete nehezedett meg, és elveszett az a vagyonkája is, ami volt. Nos tehát, hogy-hogy? Csak azok az emberek tartoznak felelősséggel a döntéseikért, akik a hitelt felvették, akik adták nekik? Azok teljesen jámbor és ártatlanok? Nem látták előre az ember rejlő kockázatokat? Őket ki kell menteni, az embereket nem? Ez így valahogy nem igazságos. A történelem kutatása még az ókori történelemre visszamenőleg is bemutatja, hogy mindig is olyan vegyes gazdaságok léteztek, amelyben az államnak nagy szerepe volt. Tehát nincs olyan, hogy szabadpiac volt. Ez csak a 19. század kitalálása volt, és nem is lehetett ezt, ugye a 20. század bebizonyított, hogy muszáj állami szabályozással belenyúlni. És akkor voltak elengedések is az adósságoknál, pontosan azért, hogy ne szakadjon teljesen véglegesen szét a társadalom. A mai világban megdöbbentő, hogy a szabad piac minta államában, Amerikában tulajdonképpen a gazdag rétegek alig mutatnak ki profitot. Milyen csodálatos dolog? Hogy-hogy? Hogy-hogy nincsen? Alig adóznak, alig vállalnak részt ennek következtében a közterekben. Ellenben a munkabérből élők azok fizetik a munkabérekre első adókat. Nem tűnik ez nekünk megint csak ismerősnek? Aki ért hozzá, az tudja, hogy az állam háztartás bevételeiben az adóbevételek döntő többségét az emberek fizetik be a mérből, és fizetésből élők adókat és járulékokat ők fizetik. A cégektől úgynevezett társasági adóformában egy viszonylag kis hányad került csak be a gazdaságba. Nagyon ügyesen le tudják költségelni az eredményüket a vállalatok, és ha már azt leköltségelték, akkor a maradék után már csak kevés adót kell fizetni. Amerikában éppen most Trump idejében is van ilyen akció, hogy hazahívják az offshore cégekből a pénzeket. Egy alkalommal talán már elmeséltem, de még egyszer elmondom annak, aki nem hallotta, mert fontos dolog, hogy Amerikában az offshore cégeket tulajdonképpen állami segítséggel és támogatásra hozták létre, mert nagyon fontos volt Amerikának, hogy az amerikai dollár iránti kereslet legyen, és hogyha odavitték a nem túl tisztességesen szerzett pénzeket, adott esetben a drogbárók, akkor az erősítette a dollárt. Most gondoljuk csak el, hogy egy ilyen nagy ország, egy hatalmas ország rászorul arra, hogy a drogbárók pénzével erősítse a valutáját. Na, ezek az offshore centerek, ezek aztán alkalmasak voltak arra is, hogy ott jegyezzenek be vállalatokat, és azok ott nem adóznak. Tehát, hogy tulajdonképpen az adó elkerülésnek a paradicsomává váltak ezek a cégek. Nem ismerős nekünk? Nem hallottunk erről a közelmúltban egyáltalán, hogy vannak olyan gazdag magyarok, akik kint tartják a pénzüket offshore centerekbe? Nem hallottunk arról esetleg, mert én igen, emlékszem rá, hogy voltak ilyen akciók, hogy hozzák haza a pénzt, és akkor nem lesznek megbüntetve, nem tudom, adókedvezménnyel, vagy minimális adózással. Hát, bocsánat, ez a legalizálása a korábbi törvénytelenségnek, na de ugye erre kényszerülnek azok a szerencsétlen, mondjuk, mint például mi országok, akiknek a pénzét ezekben a centerekben kiviszik, de hogy nem tud lenni egy olyan nemzetközi szabályozás, nyilván nem akarásnak, nyögés a vége. Az emberek azt mondják, hogy nem tudják ezt szabályozni, hát ezt én sem tudom, de egyszerűen így van, nyilván azok, akiknek hatalmában áll ezt megakadályozni, mégsem akadályozzák meg, hogy létezzenek ilyenek, ha pedig létezik, akkor mi meg nem tudjuk megakadályozni, hogy oda kivigyék a pénzeket. És akkor kénytelenek vagyunk tulajdonképpen a fél szemünket becsukni, amikor haza hívjuk ezeket a pénzeket. Hát igen, Amerikában óriási a jövedelem differencia, hajléktalan tömegek vannak az utcákon, én már 30 évvel ezelőtt, mikor kinyártam, megdöbbentem, hogy olyan okat láttam, amelyeket ma Budapest utcán is sajnos látunk. Hajléktalanok az utcán, és közben az ingatlanárak meg a magas egekben vannak. Régebben New York nem volt ám ennyire biznisz főváros, csak így az üzletházaknak a központja, ahol csak a centerek, a centrumok vannak, hanem termelő egység is volt, itt volt tulajdonképpen a mikroelektronika egy bázis, és akkor lehetett megélni egyszerűbb embereknek is. De ma már olyan csillagászati magasságba kerülnek az ottani árak, mert az ingatlan mafia, ingatlan Panama eszközévé válnak, különösen, hogyha olcsók a hitelek, akkor pláne, most már pedig ezt tudjuk, hogy ez volt az elmúlt 30 évben az üzletpolitikája Greenspan úrnak, hogy nagyon lecsökkentette a kamatokat, és azt mondták erre még a tudós közgazdák, és most én nem akarom cigizni, mert én nyilván a cipőesarkáig se érek fel annak a Nobel-díjas tudósnak, akit most idézek, de azért akkor jó nagy hülyeséget mondott ennek ellenére. Azt mondta, hogy megtaláltuk végleges megoldást a válságok elkerülésére. Hát alig mondta ezt ki, néhány évre rá kitört a nagy nemzetközi pénzügyi válság, amire emlékszünk rá, többször idéztem már, másod is lehetett olvasni. Az angol királyn is azt kérdezte, hogy hát hogy nem tudták ezt előre? Hogy nem jelezték ezt előre? Sőt, és most idézek az előbb általam már említett Michael Hudson-től, aki egy olyan pénzügyi szakember volt, aki maga a pénzügyi intézményeknél dolgozott hosszú éveken át, tehát tudja, mit beszélt, ő maga is csinálta. Idézett egy olyan válság utáni Greenspan nyilatkozatot, vagyis a 30 éven keresztül a Federal Reserve Banknek, a világ legnagyobb hatalmú pénzügyi intézményének a vezetőjétől, aki azt mondta, hogy megdöbbentem a pénzügyi intézmények önző viselkedésén. Hát pedig, ha valaki tudhatta, hogy viselkednek, az éppen a Fed elnöke, nem? És most itt még egyszer mindenkitől elnézést kérek, de komolyan bizonyosan tudom, hogy szó szerint Hudson-től idézem, amit most mondok. Azt kellett mondania, hogy megdöbbent. Mégsem mondhatta, hogy tudtam, mi történik, de az ördögbe is azért fizettek, hogy ez megtörténjék. Hudson így kommentálja ezt a mondatot. Hát meg kellett játszania az inkompetenst, mint aki ebbe nem is ért hozzá. Hogy nehogy kiderüljön, hogy csupán egy megvásárolt opportunista, hú, de kemény szavak ezek a világ leghatalmasabb gazdasági emberére. Azt mondta Hudson, ez a tudós és tényleg széles ismeretekkel rendelkező elmélet és gyakorlati szakember, azt mondta, azt gondolta Greenspan, hogy jobban megbocsátja neki a történelem, ha bevallja, hogy csupán egy hasznos idióta volt. Nem tudom, hogy emlékeznek a kedves hallgatók, akik ilyen tanulmányokat esetleg folytattak, hogy Lenin mondta az értelmiségről annak idején azt, hogy jó, hát az értelmiség csak a hasznos idióták gyülekezete. A politikai hatalom a fölébé került, most pedig a pénzhatalom került fölébé, kihasználja a hasznos idiótákat. Kérem szépen, hasznos idióták voltak azok a nagy tudású orosz pénzügyi szakemberek, akik kimentek Amerikába, és megalapították azokat a derivatívákat, azokat a pénzügyi újításokat, amelyek aztán végül is válságba sodorták Amerikát, és rajta keresztül a világot. És hogy azért ebben valami lehet, az biztos, mert azt még én is olvastam, hogy volt egy úgynevezett Ed Gremlich nevezetű szakember, aki annak idején javasolta, hogy az úgynevezett junk bondokat, amelyek hát ugye ilyen, a junk ugye az azt jelenti, hogy szemét kötvényeket, tehát amelyek ilyen bizonytalan kilátású kötvények, hogy ezeket szabályozzák, hogy ne lehessen kibocsátani korlátlanul. És Greenspan volt az, aki ezt megakadályozta. Tehát akkor csak valami lehet ebben az én szerény ismereteim alapján is, amit Hudson ilyen keményen állított. Azonban a probléma gyökere nagyon mélyen van. Nem csak az egyes felelőtlen csaló vagy opportunista bankárokról van szó. A rendszer egésze elmélete és gyakorlata produkálja az eredményeket, amit láttunk. A szélsőséges jövedelemdifferenciálást, az adós rabszolgaságot és a jövő kilátástalanságát sok millió ember számára. Ilyen problémák is felmerültek a mi társadalmunkban is a rendszerváltás utáni válság idején, de Hudson azt mondja, hogy Amerikában ma az a jellemző, és érdekes módon, hogy náluk ez nem politikailag inkorrekt, hogy kimondja, hogy a fehér munkás rétegeknél egyre nagyobb a drogok aránya és az öngyilkosság. Mert hogy a feketéknél, hogy van-e ott ilyen, és mi van, és milyen a bűnözési aránya, ezt is kimutatják Amerikában. A meglepetés az volt, hogy a fehér munkásrétegek a legelkeseredettebbek, és ott nő a drog és az öngyilkosság aránya. Hát kérem szépen, akkor ez a társadalom halálához vezet. Akkor itt valami baj van a rendszer működésével, annak a működési szabályaival. Az emberek ugyanis azt olvassák, hogy nő a gazdaság. Hát de nekik nem jobb a helyzetük. Erre szoktam mondani nekem egy régen egy barátom, hogy szemfül betegségbe szenvednek, nem azt látják, amit hallanak, nem azt hallják, amit látnak. Nem tudják akkor, hogy kinek higgyenek, a tankönyveknek, vagy a saját tapasztalataiknak? Ezt úgy hívják tudományosan, hogy kognitív diszonancia. Nem látnak életükbe alternatívát, és beletörődnek, hogy nem megy jobban a sorsuk. Azt gondolják, hogy hát nőnek a költségek, nőnek a bérek, egyre nagyobb a pénzügyi intézményeknek fizetett hányod. Hát biztos csak ők voltak az ügyetlenek, nekik nem sikerült. Például nem sikerült egy jobb állást szerezni azáltal, hogy tanulnak, mert nem bírták megfizetni a tanulás költségeit, de talán mégis ugye arra kellett volna jobban koncentrálni. De nem, tömegesen akkor se lesz ez megoldás, ha mindenki tovább tanul. Mostanában nézem az adatokat, egyre nagyobb az értelmiségi munkanélküliség is. Tehát akkor itt az egész elosztási rendszerrel van valami hiba, mert azért azt kimutatják, hogy a gazdaság növekszik. Valakinek, tehát jobb. Az emberek nem látják, hogy a kudarc a rendszerbe van beépítve, és hogy ezen a politika nem tud változtatni, mert mondják a republikánusok ott, mondják a demokraták a magukét. Az emberek azonban azt látják, hogy Obama, mint demokrata azt mondta nekik, hogy majd jobb lesz a helyzetetek, de hát nem lett jobb. És azt mondták, akkor most már nem hiszünk egyiknek sem, mert mind a két nagy pártot ugyanazok a gazdag, 1%-hoz tartozó gazdag intézmények és személyek finanszírozzák, akiknek az az érdeke, hogy így elhomályosítsák az embereknek a látását, és az az érdeke, hogy akármelyik kerül is hatalomra, olyan törvényeket hozzon, ami nekik jó. Hát így történt, hogy a Trumpra szavaztak aztán Amerikában, aki viszont most éppen a ahogy mondtam, ilyen adóvisszaszerzési dolgokat javasol, meg a vállalkozások adójának csökkentését, bocsánat, akkor kifizessen valamit, vagy ne legyen egyáltalán, éljen a szabadság, szabad a híd alatt és aludni, és éhen halni. Szabad? Hát ez is egy szabadság, ha így veszünk. Sajnos ez azt mutatja, hogy a világ vezérhajója eléggé hanyatló fázisban van, katonai hatalma még mindig nagy, arra még mindig képes. A történelem azonban mire tanít bennünket? Valaki azt mondta, hogy olyan most az amerikai hatalom, mint a római birodalom volt annak idején, amikor a Gracchusok, talán ezt a nevet, aki történelmet tanult még, talán hallott a Gracchusok anyja, úgy emlékszem rá. A Gracchusok az adósok pártjára álltak, és olyan törvényeket akartak elfogadtatni, amely az adósokat enyhíti. Érdekes módon őket megölték. De nem sokára utána összeomlott a római birodalom. Győztek a hitelezők, de belebukott a hatalom. Hát kérem, ezen talán, ezen a párhuzamon érdemes elgondolkodni. Érdemes elgondolkodni azon, hogy tisztességesebb jövedelem elosztás, komolyabb állami szabályozás nem biztos, hogy káros, nem biztos, hogy ez út a szolgaság felé, hiszen nézzük csak meg az elmúlt éveknek a tapasztalatait, amelyben az északi országok, ahol jelentős újraelosztás volt a költségvetésben, és jelentős volt a szabályozás, sokkal jobban fejlődtek, mint a többiek. Hogy aztán mire fognak jutni, ezt még nem tudom, de hogy az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy így lehet egy igazságosabb társadalmat működtetni. Ez minden esetre bizonyos. Éppen ezért rendkívül fontos az írástudók felelőssége. Éppen ezért nagyon fontos az értelmiség felelőssége. Hogy lássuk már be, hogy úgy, ahogy ezt talán Varga Istvánnál említettem egyik előadásomban, hogy a világ egy komplex valóság, tehát azt nem lehet redukálni egyszerű matematikai modellekre, és ha modellezünk is, akkor sokféle modellt kell alkalmazni, ami attól függ, hogy milyenek a körülmények. Tehát, hogy a körülményektől függő matematikai alapú közgazdasági döntéseket kell hozni, ha már ilyet hozunk, akkor is. De az biztos, hogy ennek egy fontos része kell, hogy legyen egy igazságosabb jövedelemelosztás, mind a fejlődő és a fejlett országok között, mind a fejlett országokban a tőkés és a munkás rétegek között, sőt, nagyobb odafigyelés kell, amihez nyilvánvalóan adott esetben úgy gondolom, hogy állami szabályozási és pénzeszközök is kellenek, hogy a természetet is jobban megvédjük a következő generációkra gondolva. De hogy ezekkel foglalkozzunk, és hogy ilyen típusú közgazdaságtant tanítsunk az egyetemeken, a főiskolákon, az általános iskolában és mindenütt, hogy erre irányuljon az értelmiség munkája, és ne adja be a derekát egyszerűen azért, mert úgy lehet jobban érvényesülni a tudományban, ha a cserebogár halhatatlanságával foglalkozunk, és hogyha nem ezekkel a rendkívül nagy és kényes, talán szinte politikainak tűnő kérdésekkel. Ha nem adjuk fel mi értelmiségiek azt a szellemi függetlenséget, hogy a világ megoldási alternatíváin gondolkozzunk, akkor is azok nem divatos elméletek. Ez az értelmiség kötelessége, feladata, és ezért szorgalmaztam jó magam is a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen olyan képzésnek a létrehozását, amelyben a gazdaságtörténetet, gazdaságelméletek történetét alaposabban tanítják az embereknek, hogy megértsék a világ mindig olyan, amilyen a körülményekhez igazodva lehet, és ha most nem olyan, akkor változtatni kell ezeken a szabályozásokon, változtatni kell a törvényeken, változtatni kell a jövedelmelosztáson, mert az ember nem lehet végül is a saját magát a teremtett körülmények fogja, az ember ura kell, hogy legyen a társadalomnak, ezek a törvények nem Istentől adottak, ezeket a törvényeket valami érdekelt csoportok nyomására fogadják el, de az, hogy tudjuk, hogy milyen irányba kell változtatni, az az értelmiség feladata, feltárni a körülményeket, és megmutatni a helyzetelemzést és a kivezető utakat.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.